Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Három kiállítás, három nézőpont, egy zseni. E mottóval emlékezik a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Neokortárs Művészeti Tér Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára. A magyar származású, Franciaországban világhírt szerző művészről és a tárlatokról Petrányi Zsolttal, a Nemzeti Galéria főigazgatóhelyettesével, a kiállítás kurátorával beszélgetett Tatár Tímea.
Viktor Vazarelli 1906-ban Pécsen született, Magyarországot 1930-ban hagyta el. A Bauhaus már itthon nagy hatással volt rá, Franciaországban pedig később ő lett az opárt, vagyis az optikai művészet atya és legjelentősebb képviselője. Születésének 120. évfordulója alkalmából a legnagyobb a Szépművészeti Múzeum kiállítása, a művész életművét mutatja be, mondta el Pócs Veronika, a Budapesti Vazarelli Múzeum muzeológusa.
A tárlatunk 5 szekcióban több mint 140 művet mutat be. A Pécsi Vazarelli Múzeumból is kölcsönöztünk 10 műtárgyat, a Vazarelli budapesti gyűjteményének kiegészítését, az életmű minél teljesebb bemutatását, a Fondation Vazarelli Aix-en-Provence, a dél-franciaországi gyűjteményéből kölcsönöztük, szőnyegeket és olyan nagy méretű ikonikus alkotásokat, amelyeknek a kompozíció struktúrája még különlegesebbé varázsolja az opár szekciót. Életművében nagyon fontos volt az anyagokkal való kísérletezés, így plexiszobrokat, üvegsakkészletet, kerámia vázát, kerámia portál részletet, vagy akár faszobrot, vagy alumíniumszobrot is megtekinthetnek majd.
Más-más szemszögből közelít Vazarelli munkásságához a Városligeti Neokortárs Művészeti Tér és a Nemzeti Galéria. Petrányi Zsolt főigazgató helyettest a kiállítás kurátorát hallják.
A Nemzeti Galériában egy kisebb kiállítást kapott helyet, ami már megnyílt. Két emigráns művésznek, Viktor Vazarellinek és Nicolas Schöffernek a munkáit hasonlítja össze, éppen ebben az ilyen retinára ható, illúzióval is játszó művek esetében. És a harmadik kiállítás a Neokortárs Művészeti Térben, az pedig egy olyan kísérletet tesz, amivel Vazarellinek a munkásságát egy szélesebb kontextusba helyezzük, és ez a szélesebb kontextus éppen az, hogy az ő munkái milyen összefüggést mutatnak a magyarországi 60-as, 70-es évek radikálisabb neoavangard művészeinek a munkásságával.
A Vazarelli kiállítás a Szépművészetiben augusztus 16-ig, a Nemzeti Galériában augusztus 23-áig, a Neóban pedig szeptember 13-áig tart nyitva.
Petrányi Zsoltot, a Nemzeti Galéria főigazgatóhelyettesét, a kiállítás kurátorát hallották. Bővíti a gyermekek szókincsét, javítja a hallott szöveg megértését, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, a meseolvasás és a történetmondás jótékony fejlesztő voltát ma már számos hazai és nemzetközi kutatás bizonyítja. Ezekre a pozitívumokra hívja fel a figyelmet a Librimini 30 napos kihívása is. Május közepétől a könyvkereskedő minden nap egy-egy közös olvasásra ajánlott mesével segíti a szülőket, nagyszülőket és a gyermekekkel foglalkozó szakembereket. A kezdeményezésről Rozgonyi Ádám kérdezte Ludwig Orsolyát, a Libri Bookline marketing és kommunikációs igazgatóját.
Rendkívül fontos az, hogy legyen egy ilyen közös pillanat a napban szülővel, nagyszülővel, vagy akár pedagógusokkal a gyerekeknek. A rendszert is biztosítja az életükben, illetve azt a kis elcsendesedést, megnyugvást, amikor tényleg ő rá figyel a felnőtt, és az ő történetét osztja meg vele. Az egész kicsi gyerekeknél természetesen annak is jelentősége van, hogy az adott mesében a kis hősökkel mi történik, segíthet a gyereknek a saját élményeit feldolgozni, az esetleges problémákat megoldani, már csak azzal is, hogy ja, hát nem csak velem történik ilyesmi, hanem na hát ezzel a kis mackóval is valami hasonló történt. Az idősebbeknek pedig a szocializációjukban is nagyon, nagyon fontos szerepet tud játszani egy-egy történet. Arra mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy a meseolvasás, az együttolvasás rendkívül fontos és alapvető, de majdnem ugyanennyire fontos az is, hogy példát mutassunk a gyerekeknek, tehát lássanak minket felnőtteket olvasni, saját könyveket, saját történeteket, ne csak mindig az ő mesekönyvét, hanem lássák azt, hogy szombat délután, vagy akár esténként az a felnőtteknek is egy program, hogy leülnek és 20-30 percet olvasnak. Ez a példamutatás alapvetően szükséges ahhoz, hogy utána ők is olvasóvá váljanak. Azt mondjuk nekik, hogy na gyerekem olvas, de utána azt látják, hogy mi valami egészen más csinálunk, akkor sajnos a példának lesz nagyobb ereje. De ugyanígy igaz, hogyha olvasni látnak minket, akkor annak a példának lesz nagyobb ereje, és azt fogják követni.
Milyen meséket választanak a felnőttek? Klasszikusokat, Benedek Elektollából mondjuk, vagy pedig új szellemű köteteket is?
Én úgy gondolom, hogy mindenféle mesének megvan a helye a könyvespolcon is, illetve az esti programokban is. A klasszikusok fantasztikus mit tudnak, tehát nem véletlen az, hogy bizonyos történetek, bizonyos mesék évtizedek, évszázadok óta fennmaradnak, és minden gyerek megszereti, például a Bambit, és még sorolhatnánk. De biztos az, hogy szükség van kortárs történetekre is, egész egyszerűen azért, mert a mai gyerekeknek az élete az már egészen máshogy néz ki, mint a klasszikus mesék születésekor kisgyerekeknek az élete. Generációkutatók is sokat beszélnek erről, hogy az életünk első néhány éve jelenti a mi normálisunkat, tehát mindent ehhez fogunk viszonyítani, és a mai gyerekeknek az első néhány éve az már egészen más képpen telik, már digitális benszülöttekként nőnek föl a gyerekek egyre fejlődő és egyre szélesedő platformokkal, és ennek megfelelően a kis életükbe is újabb és újabb kihívások jelennek meg, amivel lehet, hogy mondjuk akár 30 vagy 40 évvel ezelőtt sem találkozott egy gyerek, nem hogy mondjuk 100-150 évvel ezelőtt. Úgyhogy mindenképpen fontos szerintem vegyesen nézni, a klasszikusokat jó ismerni, és csodálatos, hogy milyen emberi érzéseket tudnak átadni és feldolgozni, de keressünk kortárs meséket is, kortárs történeteket is, ami adott esetben olyan témákat érint, ami a mi gyerekünkkel, mi unokáinkkal is történik. Ezekre például ajánlásként tökéletes ez a 30 napos mesekihívás. Felnőttek is beleolvashatnak egy-egy könyvbe, és eldönthetik, hogy ez vajon az én gyerekemnek, unokámnak megfelelő lenne.
Akkor gondolom, hogy az aktuális kínálatban a könyves polcokon mindenki kedvére válogathat, legyen az klasszikus, vagy egy újabb kiadás a mesék területén.
Természetesen a kínálat fantasztikusan széles, számtalan könyv jelenik meg hazai szerzők, vagy nemzetközi szerzők tollából, illusztrációival. Tényleg bizonyos szempontból zavarba ejtő is, hogy milyen széles a kínálat. Én javaslom, hogy akár boltos eladó kollégáimat kérdezzék meg, a kedves szülők, nagyszülők mit ajánlanának, de érdemes utána olvasni a social media platformokon is, ki milyen könyvajánlót talál.
Ludwig Orsolyát, a Libri Bookline marketing és kommunikációs igazgatóját hallották. A Radnóti Színházban mutatták be Tony Kushner Angyalok Amerikában című drámájának második részét, míg a Küszöbön az ezredforduló című első rész leginkább a 80-as évek Amerikájának problémáit mutatta be, addig a folytatás a Perestroika, a változást, a küzdelmet, valamint a megváltás keresését állítja a középpontba. Az előadás rendezője Nagy Péter István, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Elhangzott az korábban, hogy aki nem látta esetlegesen az első előadást, az is érteni fogja, hogy miről van szó, de talán a kettő egyben ad egyfajta összképet, illetve talán közelebb is kerülhetünk a karakterekhez a két rész megtekintése után?
Mindenképpen cél volna azért, hogyha egy 6-8 órát eltöltünk ezekkel a figurákkal, akkor közel jöjjenek. De azt hiszem, hogy ez már az első részben is teljesül, de természetesen a kettő együtt meg hatványozottan célozza ezt, emberileg mindenképp közelebb jöjjenek.
Miért volt érdekes számodra a 80-as évek Amerikája, és maga ez a nagy volumenű kétrészes dráma?
Hát ez egy összetett kérdés, ez egy nagyon jól megírt anyag, nagyon sok síkon mozog, és tulajdonképpen az egyik komponens az, ami ezt a Cooler Lokált illeti, hogy a 80-as években játszódik. Ez is szétszálasztható, és Isten igazából ő engem nagyon érdekelt a társadalmi politikai háttere az egésznek, illetve az írónak ez a nagyszerű képessége, hogy egy emberiség költeményen keresztül olyan íveket feszít ki, mint talán csak a Shakespeare tette korábban. Szóval nagyon sokféle szempontból érdekelt. Azt hiszem, hogy a 80-as években azok a társadalompolitikai folyamatok, amik megalapozták például a neoliberalizmust, a jóléti állam szétesését, a társadalmi osztályoknak a szétcsúszását, illetve az alullévők még lejjebb kerülését, tehát ez a rideg turbofokozatra kapcsolt kapitalizmus, ennek az utóéletét és a kivirágzását tapasztalhatjuk ma is, és az a politikai közeg, a régeni politika, ami a darabnak a hátterében éppen a virágkorát éri. Ennek egyfajta meghosszabbítása egyébként a Donald Trump féle politikai berendezkedés. Tehát az alt-right-nak a kivirágzása az lényegileg a magjait tekintve az erre a korszakra tehető, és nagyon izgalmas volt ezzel is párbeszédbe kerülni. Szóval az, hogy a 80-as évek számomra egyébként kifejezetten Amerikában egyfajta mítikus kor, amihez nagyon izgalmas viszonyulási pontokat adott a darab, és alkotóilag is igen-igen izgalmas volt ezt vizuálisan, vagy zeneileg megfogni, és színpadra álmodni. Természetesen nem arról van szó egyébként, hogy kifejezetten és elválaszthatatlanul a 80-as években játszódna ez az előadás, hiszen mindenféle értelemben ide szól a mának. Tehát ez egyfajta kulisszakort jelenít meg, amin keresztül minden szándékuk szerint is a saját korunkról beszélünk.
Hát hosszan sorolhatnánk, hogy milyen fajta problémák, kérdések kerülnek elő ebben az előadásban, illetve a korábbi előadásban is. A teljesség igénye nélkül ugye talán a meleg közösségek megbélyegzése, párkapcsolati krízisek, az AIDS kezelése, leginkább nem megfelelő kezelése, sok-sok minden más is.
Azt látjuk igazából most, hogyha nem ismerülünk el a konkrét problémákban, de nagyjából helyes volt a felsorolás, hogy egy szétesés peremén táncoló világnak a szereplőivel találkozunk, és a szerző az állati nagy empátiával figyeli ezeknek a szereplőknek a kiútkeresését ebből a szétesőben lévő világból, akiket folyamatosan az a veszély fenyeget, hogy ez az egész, ami körülveszi őket, a fejükre omlik. Nagyjából ezt látjuk az első részben, aztán a második részben ez egy ideig fokozódik, aztán nagyjából a Rojkó halálával, mintha történne egy léptékváltás, és elindulunk afelé, hogy vajon ezeken a romokon képesek is sarjadni az élet, és a szerző egy nagyon erős igent tesz emellé felkiáltó jellel.
Az élet, ugye a további küzdelmek vállalása mellett tesz élet talán a voksát.
Igen. Ugye emblematikus az angolban, elég nehezen lefordítható. Már mint élő beszédszerűen, vagy használt nyelvben az a more life, amivel a Pryor befejezi a darabot, és ami mellett a mennyben is leteszi a voksát. Tehát ez a több életet, vagy a magyarban két mondatnak az összehúzásával megáldalak benneteket az élet nevében. Igen, határozottan emellé áll.
Nagy Péter István rendezőt hallották. A Pesti Vigadóban látható első saját produkcióként Vajda Katalin Láncreakció című darabja, amelynek középpontjában Szilárd Leó alakja és az atombomba születésének története áll. Az előadásról Rozgonyi Ádám kérdezte Rátóti Zoltán rendezőt.
Tárgyaló termi dráma. Milyen kihívásai vannak ennek a műfajnak?
Azt gondolom, ma már elszoktunk attól a műfajtól, amikor a színészek hosszú monológokat mondanak a színpadon, is nem történik. Nagy látványos megoldás, rendezői megoldás, nincsenek effektek halmaza a színpadon. Zene is csak éppen a legfontosabb helyeken szólal meg. Fontosnak tartottam, hogy a színészi játék és a színészi csöndet zeneként alkalmazva, zeneként használva, ezek érvényesüljenek. Ezért a látvány megvalósításában is a minimális díszletre törekedtem, hogy ne vonja el a figyelmet a szóról, amiket kimondanak a szereplők. Nagyon fontos és nagyon súlyos gondolatokat hordoznak, de nem akarom elriasztani a rádióhallgatókat, azért egyben ez egy szórakoztató mű is. Úgy van megírva, hála a szerzőnek, vagy a Katalinnak, aki közismert, hogy milyen remek, humorú szövegeket tud írni. Ebbe a műbe is, és ebbe a magasztos létezésünket megkérdőjelező gondolatokba is olyan finom iróniát és humort tudott belecsempészni és beleírni, amit nagy élvezettel fejtettünk meg a színészekkel, és a színészek viszont nagyon tökéletesen tudják ezt a hangnemet is hozni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, hogy valóban egy szokatlan műfaj, bár én magamról tudok beszélni, nagyon szeretem filmekben is, és még a színházi előadásokban is, amely egy tárgyalóteremben összpontosul a történet, és itt sincs másról szó, bár ez egy fiktív tárgyalás, ez valójában soha nem történt meg Szilárd Leó életében, de mégis alkalmat ad arra, hogy, ahogy az előbb mondtam, a lét nagy kérdéseit megfogalmazza és föltegye a nézőnek. Nem mondunk semmi szentenciát, és nem osztjuk az észt, ahogy ezt manapság szokták mondani, nem is ez volt a törekvés, hanem mindenki a maga számára tetsző és olyan gondolatokat, amelyek rezonálnak benne, azokat hazaviheti, és ott van az alapkérdés felvetése a műnek, hogy mennyire felelős a tudós, mennyire tehetjük felelőssé a tudóst az általa föltalált találmányért.
Jól tudom, ez a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közötti együttműködésnek az első állomása, úgymond, színdarab képében. Milyen híd van a művészet és a tudomány között?
200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és ennek kapcsán nagy örömömre meghirdettek egy pályázati lehetőséget, hogy szülessen minél több új színdarab is, és színházi előadás, amely híres magyar tudósok életét dolgozza fel. Jó pár évvel ezelőtt én megismertem már ezt a darabot, terve volt, mindig ott volt a gondolatomban, hogy ezt valahol szívesen megcsinálnám. Ez az apropója annak, hogy én újra elővettem a darabot, mikor megtudtam, hogy van ez a pályázati lehetőség. Helyszínt kerestem, a helyszínt pedig úgy diktálta magát, hiszen régen itt a Vigadóban a Sinkovics színpad helyén egy bejáratott belvárosi kis színház működött még az én pályám kezdetén, és ez az érzet váltotta ki bennem, hogy mi lenne, hogyha itt megtennénk ezt az első lépést, úgyhogy a kapocs jelen pillanatban a színház, a tudomány és a művészeti akadémia között, de persze ezen túlmenően nagyon sok együttműködési akció, együttműködés során létrejött projekt már működött a két akadémia között, de ez egy nagyon látványos is, ez a színház nyelvével vagy színház világával ezt alá lehet támasztani, ezt az együttműködést.
Hogy érzi, mennyire tudták eddig már a színészek a saját képükre formálni a karaktereket?
Örülök a kérdésnek, mert itt elmondhatom ennek kapcsán, hogy mint hogy láthatta is ebből a részletből, mindenki ott van a színpadon, hogy igazán kitűnő színész válogatottat sikerült megszólítani ehhez és megnyerni ehhez a darabhoz, és éppen ezért is fontos, hogy amit az elején mondtam, hogy a színész egyénisége ott lüktet, meghagyom a színészi csöndeket, én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogyha valaki tud csöndet tartani a színpadon, és én azt gondolom, hogy amikor elolvasták a darabot és vártam a visszajelzéseket, mindenki nagyon lelkesen visszajelzett, megérezte, hogy igen, ez most egy nagyon fontos téma, illetőleg ez azt gondolom mindig fontos téma. Mindig fontos lehet ez a téma felvetés, amit a darab boncolgat, de minden színész visszajelzett, és azt mondta, hogy igen, ebben nagyon boldogan szeretne részt venni. Jó ezekkel a gondolatokkal foglalkozni nap mint nap a próba folyamatban, és nem volt olyan, hogy na, ezt már unjuk, ezt már tudjuk. Mindig fölvillanyozottunk ezektől a kérdésektől is, amiket a darab fölvet, és ahogy a színészek egyre inkább, ahogy kérdezte is, hogy magukévá tették a szerepet, és átélték ennek a darabnak a különlegességét.
Nekünk magyaroknak ebben különösen nagy érintettségünk van az atombomba feltalálásában. Akárhogy is nézzük, ez nemzeti felelősség, hogy ezzel, hogy ezt feldolgozzuk, ezzel elszámoljunk, vagy egy jó polcra tegyük?
Nagyon érdekes kérdés felvetés. Bevallom, nem akartunk ilyen súlyú kérdéseket föltenni magunknak. Nem azért, mert a darab ezt nem boncolgatja, sőt, hát a világ két nagy kataklizmájaként értékeli Auschwitzot, és ami szintén szereplőket érinti a darabban, háttételesen is, de érinti, és ott van az atombomba feltalálása, pontosabban az atombomba felhasználása. Mert az atomenergia, itt kell, erről folyik a polémia és a vita a darabban is, hogy a felhasználás vagy a feltalálás, hogy miért tehető felelőssé a tudós. Hogy nekünk nemzetileg, ez folyamatosan, én azt gondolom, ez a nemzet lelki ismeretében ott van, és ott is kell, ez kitörölhetetlen, hogy mikor tudjuk ezt lezárni, azt senki nem tudja szerintem megmondani, de az emlékét, vagy ezeket a sebeket magunkban hordozzuk, tehát akkor ennek következtében ezeket tudnunk kell kezelni.
Rátóti Zoltán rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.
Kulturális híreket hallottak.